Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Petesné Dávid Beátát, egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéne Intézet egészségügyi közszolgálati kar igazgatóját, a 72 tanítvány mozgalom tagját. Szeretettel köszöntöm állandó vendégünket, dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a párválasztással, családalapítással, gyermekvállalással kapcsolatos szociológiai kérdésekről fogunk beszélgetni. A bevezetőbe kitértem arra, hogy a tanárnő a 72 tanítvány mozgalom tagja. Mit jelent ez a mozgalom? Miért alakult ez a mozgalom?
Hát én is beszéltek róla, mert én is tagja vagyok a mozgalomnak. Ez a Biboros úr kezdeményezésére indult már talán 2 éve, és az lenne a célja, hogy a magyar értelmiséget valahogy megszervezze, a katolikus értelmiséget abból a célból, hogy közvetítsük a Szentírásnak az üzenetét a közvélemény felé. Puhár Zoltán az, aki mozgatja az egészet, ő a lelke és motorja a mozgalomnak, és hát különböző munkacsoportok vannak, amikben különböző témákat egészségügytől a médián keresztül a családig tárgyalunk, és időnként összejövünk, és akkor nagyon hasznos megbeszélések zajlanak.
A tanárnő a család munkacsoport vezetője. Mit csinál konkrétan ez a munkacsoport?
Tehát amikor a Puhár Zoltán engem is megkeresett, akkor éppen egy friss kutatási élményemet osztottam meg vele, ami a rendszerváltás család történetéről szólt, és ott derült ki, hogy a mai fiatalok mennyi, tehát próbáltunk azt megnézni, hogy tulajdonképpen az elmúlt 25 év alatt mi az a társadalmi változás, ami miatt mondjuk ma még sokkal rosszabb a gyerekvállalási kedv, mint volt 89-ben, amikor ez a kutatás annak idején indult, és akkor én beszéltem neki a biztonságnak az érzetéről különböző dimenziók mentén, és az, hogy bizony-bizony én úgy látom, hogy ezek a változások, a társadalmi változások nem állnak meg a katolikus családok küszöbén, hanem ott ugyanúgy tetten érhetőek. És ennek kapcsán hát gondolta, hogy akkor mi lenne, ha felkér engem ennek a családmunkacsoportnak a vezetésére. És akkor részben szakemberekkel, részben pedig lelkes T72 tanítványokkal ültünk össze, és kezdtünk el gondolkozni azon, hogy mit is csinálhatnánk. És még egyszer mondom, nekünk elsősorban a gyakorlati valamilyen fajta segítség volt a fejünkbe, hogy ezen dolgozzunk. Pénz kevésbé lévén, erőforrásaink is, ugye mindegyikünk dolgozik, szintén szűkösek, így hónapról hónapra találkozunk, és most tulajdonképpen kitaláltunk egy, lehet, hogy több éves terv lesz, de szép lassan haladunk, hogy az életciklust végigvéve, tehát a fogantatástól a halálig, fölírjuk azokat a problémákat, amivel a különböző korokban akár a gyerekek, akár a szülők szembenéznek, és erre megpróbálunk egy ilyen kis okost összegyűjteni, hogy kik azok a katolikus keresztény segítők, akikhez például egy plébános tud fordulni, mondjuk Kelet-Magyarországon, amikor látja, hogy ennek a családnak segítségre van szüksége. Ennek kapcsán már ugye másfél éve dolgozunk, meghívtunk különböző előadókat is, akik részben a magunkat is sokkolták, hogy milyenek a számok, és mik vannak a számok mögött, és most a legutolsó alkalommal bíró püspök úr járt nálunk, akivel végigvettük ugye ezeket az Excel sorokat és a témákat, és aztán mikor vége volt, akkor mondta, hogy nagy fába vágjuk a fejszínken, de hogy nagyon hasznos dolog lesz ez, amit csinálunk. Tehát ez bátorítást adott.
Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy a különböző életciklusokban, tehát mondjuk kisgyermeket váró családok, vagy kisgyermeket nevelő családok, kamaszgyereket nevelő családok, nyugdíjas kort elélő családok segítséget kérhetnek különböző szakemberektől.
Így van, így van. Tehát ugye vannak honlapok, rengeteg, vannak pszichológusok, akikről így kézen közön terjed ez meg az, hogy hozzájuk lehet fordulni, nagyon nagy a leterheltség, de mi abba bízunk, hogyha ezt itt tényleg hólabdaszerűen föltérképezünk, és még egy ISO minősítést is végzünk, mert az sem állt, akkor ez egy hasznos segítség lesz. És mondjuk, ha sikerül ez még az eukarisztikus konferencia előtt, az már igazán nagy dolog lenne.
Hát szerintem is ez egy nagyon nagy vállalkozás, és nagyon-nagyon biztató, hogy meg egyáltalán, hogy elindul egy ilyen folyamat, mert nagyon-nagyon sok embernek szüksége van erre. Szociológusként a családokkal, ugye családokkal is foglalkozik, családszociológiával is foglalkozik. Melyek a legfrissebb vizsgálatok témái? Tehát melyek ezek a családdal kapcsolatos legfrissebb?
Ugye a nagy kutatásai mindig a KSH-nak, Demográfiai Intézetnek van, akik a gyerekvállalási kérdéseket boncolgatják, vannak utánkövetéses vizsgálataik is, és most hát egy nagyon nagy hír számunkra is, hogy elindul idén a Cohors 18 vizsgálat, ami még soha nem volt Magyarországon, hogy közel 10 000 ebben az évben, tehát a 18-as naptárében született gyermekhez kezdenek el utánkövetni, és ugye annak idején a mi kis kutatásunk még az MTA Szociológiai Intézetében Losonczi Ágnes vezetésével hasonlóan most is már a várandóság időszakában megkezdődik a kutatás, ami ugye azért izgalmas, mert azt azért tudjuk, hogy ebben a várandóság időszakban is nagyon sok minden eldől, ami részben meg fogja határozni annak a gyereknek, illetve a testvéreknek is a jövőjét, hogy egyáltalán lesz-e testvér.
Hogy szúrjam ide közbe, hogy pár hete voltam Salzburgban, és hallottam egy nagyon érdekes előadást, amely az örökölhető genetikai módosulásokról szólt, és ott egy tudományos közleményre hivatkozva mondta az előadó, hogy igen, már a méhen belül eltöltött idő is igen fontos a magzat, illetve megszületett kisgyerek és ember habitusával, jövőjével kapcsolatban.
Nem beszélve ugye az epigenetika, ami most egy nagyon új irány, ami azt mutatja, hogy bizony van az öröklött tulajdonság, de emellett nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a környezeti dolgokat is örökítjük. Tehát is itt aztán, és nem csak a dohányzásra kell itt gondolni, hanem azzal a rengeteg lelki, akár pozitívum, akár negatívum, amit az ember, vagy a szülőt, vagy az édesanyát éri ez alatt az idő alatt.
És hallottam valamit, nem biztos, hogy igaz, de azért számomra eléggé meggyőző, hogy a kisgyerek, miután két ilyen kis unokám van, a kisdedeknek igenis mászni kell, minél hamarabb meg kéne tanulni mászniuk, mert a mászás közben az agyuk is fejlődik. Tehát, hogyha nem mászik, és állandóan az édesanyja karján van, akkor nem fejlődik annyira jól az agypályák rendszere. Tehát ezt is érdemes szorgalmazni.
Akkor pszichológusként hozzáteszem azt, hogy az sem mindegy, hogy milyen ütemben és milyen sorrendben jönnek egymás után ezek a mozgásfázisok. Tehát, hogy a mászás meg kell előzni a kúszásnak. Ugye, mikor fordul át egy kisbaba, aztán, hogy elkezdek úszni, aztán elkezdje mászni, mennyi ideig úszik, mennyi ideig mászik. Tehát ez a beszédfejlődésre hatással Igen. van. Tehát ugye a mozgás az első olyan tevékenység, amit egy kisgyerek végez. Tehát a mozgásfejlődésben már következtetni tudunk a későbbi problémákra. Tehát minél hamarabb elkezdődik a diagnosztizálása a problémáknak, illetve elkezdődik a fejlesztés. Tényleg az a fajta fejlesztés, amire tényleg szüksége van a kisgyereknek, mert minden gyerek, tehát a legtöbb gyerekben, a normál úton fejlődő gyerekben benne van az, hogy fejlődik magától, tehát nem kell erőltetni a fejlesztést, de hogyha az orvos, neurológus jelzi a problémát, akkor minél hamarabb el kell menni a fejlesztésre.
És hát ez a legjobb megtenni. Így
van. Igen, csak itt már, itt most akkor a szociológus beszél belőlem, ugye, hogy ez a társadalmi változás, aminek az egyik következménye, hogy az édesanyák életkora kitolódik, egyre idősebb korban vállalnak gyereket, ugye ez most már körülbelül 30 év környékén van az első gyerek, tehát ez óriá, tehát 29 év körül van, tehát ez nagyon nagy változás így az elmúlt években. Hát ennek azért vannak olyan következménye is, hogy ezek az édesanyák a túlokosak, túlságosan bebiztosítják magukat, túlságosan már sokkal kevésbé rugalmasok, és annyi mindent olvasnak, egymást hergelik, hogy sokszor pont ezek a legtermészetesebb dolgok, hogy hagyjuk őt, azt a kisgyereket ott a földön úszni-mászni, marad el, és aztán utána pedig csodálkozunk. Tehát,
igen, mert ugye régen, ugye, és kapcsolódva is a témánkhoz, hogy együtt voltak a nagyszülők, a különböző generációk mintát adtak, hogyha az édesanyának riadése volt, problémája volt, akkor a nagyszülők segítettek. És most, tehát azt látjuk mi is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tényleg van probléma és szükség van a fejlesztésre, de vannak olyan helyzetek, amikor tényleg a játszótéren, vagy Facebook csoportban, vagy itt-ott-amott egymást ijeszgetik, és nyilván nem azért ijeszgetni akarják, csak nincs kötődési pontjuk, viszonyulási pontjuk, nincs kötődésük, nincs olyan ember, akitől megkérdezhetnék, hogy most ez a gyerek rendben fejlődik, vagy régen ez eszükbe se jutott az édesanyáknak, ami nem biztos, hogy mindig jó volt, de hogy azért úgy tudták automatikusan, hogy a gyereknek énekelni kell, hogy a gyereket ringatni kell. Tudtuk, hogy ahogy pelenkázzák a gyereket, forgatják a réklit, ráadják, tehát ezáltal tornáztatják a kisgyereket, és a mai modern világban úgy fejlődött, hogy észre se vették, hogy maguk fejlesztik őket, és ma ezek elmaradnak a modern pelenkák miatt, ugye nem tesz, most valaki azt mondja, hogy nincs igazam, vagy biztos, hogy vitatkozna velem, de volt a pólya, és azt tudjuk, hogy a pólyának egy ideig funkciója van, tehát biztonságban tartja a gyereket. Most megszületik a kisbaba, és két hetesen már farmer nadrág van rajta, tehát hogy ezeknek is biztos vagyok benne, hogy funkciója volt. Nem csak pszichés fejlődésük, hanem a mozgásfejlődésük, a fizikai fejlődésük szempontjából is.
És hát akkor se szakad le a menny volt, hogyha sír az a gyerek, tehát én elég kegyetlen vagyok, nyugodtan sírjon, csak majd amikor már megunja, akkor abba hagyja, közben állítólag fejlődik a gégefő is, de ez már csak egy olyan...
Igen, ezzel a pszichológusok vitatkoznak, hogy mi, tehát az édesanyák fel kell ismerni azt, hogy miért, tehát hogy az a sírás az milyen sírás, hogy igen, tehát hogy feleslegesen sírni nem szabad hagynia.
Igen, csak mondom, ez a fajta ilyen furcsa tudatosság, ami a fiatal nők életében van, hogy ugye miért szülnek későbben a nők? Ugye több hosszabb ideig tanulnak, ami egy teljesen nagyon fontos dolog, de annak idején pont Kopp Mária is ugye azt indította el, azt a mozgalmat, hogy ugye ez a család és karrier összeegyeztethetősége, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a jó út, és pont a mi kutatásaink is azért azt bizonyítják, hogy lehetséges, hogy akár a felső, tehát az egyetemi évek alatt érdemes szülni, tehát érdemes korábban szülni, és később be lehet hozni. Tehát most visszamentünk ugye 25 év táblatába a családokhoz, és bizony azok a nők, akik akkor 20 évesek voltak, középiskolai végzettségük, vagy érettségük, mára szépen befutották ugyanazokat a diplomákat, megszerezték, és időben szültek. Még most ugye pont fordítva van, előbb, és eleve kitolódik ugye a végzésnek, tehát van, aki nem 5 év alatt fejezi be, hanem jóval hosszabb ideig, és ugye tulajdonképpen azt látom a kutatásokból, hogy túl sokat, tehát azt hiszik, hogy ők mindent meg tudnak oldani. Tehát ez a faj. És akkor szembesülnek, idősebben egyre nehezebb alkalmazkodni, szembesülnek az, hogy most akkor hogy én ezt nem tudom megoldani, mi történik. Elkezdenek utána olvasni, és utána indul be szerintem ez a kicsit ez az öngerjesztő folyamat is, meg a Facebook, hogy egymásnak tulajdonképpen nem jót tesznek, ilyen mondom.
Igen, és azt is szoktuk látni, hogy egy édesanya háromféle szerepnek felel meg, hogy háromféle feladatot, három embernek való feladatot lát el sokszor, ugye vezető egy munkahelyen, mellette valakinek egy-két gyermeke is van, és ugye attól függ, hogy mikor szült, milyen életciklusban van, akár még a saját szüleit is gondoznia kell, tehát nagyon-nagyon leterheltek az édesanyák, hogyha tényleg gyermeket vállalnak. Tehát ritka az, aki már 25 évesen megszüli az első vagy második gyerekét, hanem minél idősebb korba szülnek, annál fizikálisan sem olyan teherbírók, és annál több feladatuk adódik az életciklusokból adódóan.
Én most azt hallottam egy baráti beszélgetésben, hogy a mi ismeretség körünkben egy kicsit most lejjebb ment a házasodás életkora, tehát a lányok azok meg fiatalabb korban adták a fejüket a kendő alá. Lehet, hogy ez egy kicsikét jó irányú elmozdulás.
Én tegnap láttam a templomban egy édesanyát, és régen ez annyira természetes volt. Lehetett, hogy 25 éves és egy pici babával volt, és már várta a következőt. És azt gondolom, annyira fiatal volt, hogy neki való az, vagy az ilyen korú édesanyáknak, hogy egyszerre 2-3 kisgyerekük legyen, mert lehetett látni, hogy olyan örömmel és olyan boldogan ment ott a templom, és annyira friss volt. Én azt gondolom, hogy ez 35-40 évesen szüli meg az első gyermekét az ember, ezt nem tudja már megtenni.
Igen, és én pont megint csak nem csak, hogy körülnézek, hanem ezek a kutatási tapasztalatok mondatják velem, hogy itt a mi korosztályunk, a szülőkorosztály is benyakik benne van, hogy ő hova teszi a hangsúlyokat, és kimondva, vagy kimondatlanul a gyerekeknek mit proponál, vagy miben segíti. Tehát én ezt nagyon örömmel hallom ezt, és hogy menő, hogy elköltözzenek otthonról. Tehát az is nagyon látszik, hogy egy ilyen furcsa módon otthontartása folyik a fiataloknak, és a mi kutatásunkban is, hát 60, nem még nagyobb, kétharmaduk bőven még otthon van.
Ezek a mama hotelek, igen.
Na hát itt az anyagi szempontok nagyon erősen latba esnek, mert ugye jóval olcsóbb, hogyha együtt élnek, mint hogyha külön lakásban.
De erre megint egy kicsit, ugye már az anyagi szempontok biztos, hogy igaz, de ugyanakkor 25 évese voltak jobbak az anyagi szempontok, az igények az is igények változtak, tehát ez szerintem egy nagyon fontos.
Én mindig mondom, hogy annak idején, amikor én fiatal voltam, én nekem volt egy távoli rokonom, aki összeházasodott a férjével, és ágyra járók voltak. Ezt a mai generáció nem érti, ezt az életérzést nem élte meg, úgyhogy ez sok minden.
De igen, ilyen magyar filmek is voltak erről, hogy ez mit is jelentett, és mégis így együtt összeházasodva együtt teremtették meg az élethez szükséges feltételeket.
Küzdelem nélkül nincs eredmény.
Igen, tehát én is azt gondolom, hogy ez valahogy úgy, olyan pillanat nincs igazán, amikor az összes csillag úgy áll, hogy na, akkor most ez is megvan, az is megvan, amaz is megvan. Ezek a dolgok nem biztos, hogy sohasem meg lesznek, és erre várni, és ezt mondom még egyszer, kicsit így kimondva, kimondatlanul asszisztálni, az nagyon is a mi felelősségünk, mi szülőknek a felelőssége. És utána megcsodálkozunk, tehát ez is benne van a történetben, hogy utána megcsodálkozunk, hogy 35-40 évesen már nem jön olyan könnyen a társ, vagy nem jön olyan könnyen a gyerek, hát úgy érzem, hogy nincs mit csodálkozni.
Hát meg egyedül maradnak az emberek, tehát én nekem tényleg mindig elszorul a szívem, hogyha látok olyan 45-50 körüli, ezek főleg nők szoktak lenni, de aztán idősebb korban férfiak is, aki egy szál kutyával megy, sétáltatja, és egyedül van, mint az ujja. Tehát ő már nem fog társat találni, baráti kör vagy van, vagy nincs, inkább nincs, marad a kutya.
Ez annyira igaz, ez a magányosságnak a pestiszerű elterjedése, hogy Angliában Theresa May talán 2 hónappal ezelőtt felállította a magányügyi minisztériumot, mert olyan népegészségügyi probléma van a magányos embereknek az ellátásából, hogy ez megütötte már azt a küszöböt, hogy a politikának is bele kell szólnia, és pont a Guardianben jelent meg talán egy jó néhány évvel ezelőtt olyan tanulmány, ugye az időseknek a magánya az köztudott, de hogy a fiatalok körében a modern pestisnek hívja ez az újságcikk a magányt.
Most nem tudom, adatok nem nincsenek az eszembe, vagy nem jutnak eszembe, de pont nem is olyan régen olvastam ezt a meddőségi vizsgálatot, hogy 35 év fölött, hogy tehát rohamosan nő a meddő pároknak a száma, és nem csak a meddőnők, hanem a meddő férfiak száma növekszik.
Hát az összes orvoskutatás ezt mondja, csak ugye ezek nem, ez megint egy kicsit a médiumoknak, vagy a közbeszédnek, vagy az újságoknak is azért azt gondolom a bűne, hogy mindig azt a néhány kvázi pozitív példát mutatja, vagy arról beszél, amikor valaki 45-50 éves korban is gyereket, vagy kihord. De hát, hogy e mögött mi van, és milyen számban van, akinek ez nem sikerül, és azért mindenütt mindig azt mondják, hogy nem így terveztem, vagy így alakult. Én azt gondolom, hogy ezeket azért kell kutatni és nézni, hogy a következő generációt ilyen módon megvédjük, vagy megóvjuk, és azokat a lépéseket beazonosítsuk, hogy hol lehet beavatkozni.
És van itt szerintem egy döntő dolog, tehát a szexuális forradalom iszonyatos nagy változást okozott. Egy kémiai eredmény, ugye a fogamzásgátlónak a kifejlesztés, az körülbelül 50 éve történt, és attól kezdve le lehet választani, ugye bár a szexuális aktust a gyermek nemzéstől. És akkor abban a pillanatban már nem természetes kényszerpályán, ha szabad így mondani, zajlanak az események, hanem az egyéni megfontolás látszik döntő szerepet minden, és akkor a megfontolás az nem a közösségi érdeket, a család meg a nemzet hosszú távú érdekeit veszi figyelembe, hanem a sajátját, és ez vesz belőle, ami most van.
egyetértek.
Visszatérve a kutatásra, ami most elindult, hogy, tehát, hogy utánkövetéses vizsgálatokat terveznek a most születő gyerekekkel, mit vizsgálnak, milyen területeket fognak vizsgálni?
Hát ez egy nagyon tág dolog, ugye ez egy EU-s pénzből is fedezik, tehát mindig van egy szociodemográfiai aspektusa a történetnek, ugye itt mindig nagyon izgalmas a gyerekvállás, hogy az a tervezett és mégis megvalósult gyerekszámnak az alakulása, hogy halad, illetve mitől függ, ha megszületnek a gyerekek, vagy nem. Aztán van ennek egy gazdasági oldala, ami szintén nagyon fontos. Ugye itt is beszélhetünk a munkahelyi biztonságból, hogy ról, tehát ugye megint ez a család, karrier, vagy munka összeegyeztethetősége, hogy az édesanyja vissza tud-e menni, érzi-e azt, hogy ugye, tehát ne legyünk naívak, azért azok a fiatal nők, akik diplomájukban van egy igényük a külső életben való részvételre, nem lehet egyik pillanatról a másikra ezt lezárni. Tehát ezt is meg kell nézni, illetve van, aki ezt nagyon szívesen elfogadja és csinálja, de van, akinek ez nehéz. És lehet, hogy pont egy további gyerekszülést ez fogja megakadályozni. Tehát van egy ilyen gazdasági, akkor van egy erős pszichés oldala, tehát pszichológiai kérdések is vannak ebben a kérdőívben. És van egy egészségügyi oldala, ami ugye a védőnői, tehát pont ezek a dolgok, a fejlődés, amiről itt már az elején szó volt, hogy ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy még azok a nők, vagy kismamák, vagy kisgyerekes édesanyák, akik eljárnak, tehát van valami társas támogatás, akár saját korosztályuk, vagy a szülők, azok még csak-csak. Na de mi van azzal a rengeteg édesanyával, aki tényleg izoláltan, információ hiány él, és nem is tudnak róla kvázi. Tehát ugye van a védőnői rendszer, de hát annak is a keretei azért viszonylag szűkek és megszabottak. Tehát ilyesmiket nézegetnek, és hát után követik a gyerekeket, ami aztán később lesz izgalmas.
A gyerekszám alakulásáról kérdezném, hogy hogyan alakul a megszületett gyermekek száma mostanság.
Hát ugye, mikor pont ez a kutatás intunk 89-ben kiszoktam vetíteni azt a táblát, ami ugye a teljes termékenységi rátát mutatja. Azt nézi, hogy a szülőképes nőknek elvileg 2,1 gyereket kellene szülni ahhoz, hogy egy társadalom fennmaradjon. Most ezt a számot mi már a 70-es években elhagytuk. Tehát azóta csökken ez a szám. Csak ugye még akkor volt Ratkó korszak, Ratkó gyerek, most már mondjuk a Ratkó unokánál, tehát valamennyire egy picit mindig ez ki tudta, hát ha nem is értük el, mondom ezt a számot, de volt egy ilyen hullámvölgy, hullámhegy, és akkor egy picit rendeződtek a viszonyok. És ez a szám, ez a ráta, ez 1,70 körül volt, most nem pontosan nem tudom, 1989-ben, amikor is ugye indult a kutatás, hogy te jó ég, hát itt nagy baj van, nézzük meg. Na most ugye ez 2014-15-ben volt, azt hiszem a mélyponton, akkor volt 1,3. Tehát valami nagyon-nagyon-nagyon alacsony volt ez a szám. És akkor ugye ez nagyjából más európai országban is hasonló, talán a legjobb a helyzet, például Franciaországban, ott majdnem megközelíti a 2,1-et. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ott mi történik másképp. Írországban is egy ideig. És akkor most egy picit ugye ez a szám emelkedett, de ami azért nagyon változott, és erre nagyon oda kell figyelni, hogy az anya szám, vagy a potenciális anyaszám, akikből lehetnek édesanyák és születnek gyereket, azok száma annyira kevés, hogy ilyen módon lesz nagyon nehezen kibillenthető ez az 1,3-4-es ráta, mert hiába vállal egy-két édesanya több gyereket, akkor se fogja tudni mások helyett, a nem létező édesanyák helyett ezt pótolni. Tehát most ez tulajdonképpen egy harmadik fázisban vagyunk, és ezt részben tudomásul is kell venni, részben meg kell tenni, amit csak lehet, hogy ez talán egy kitolódás ne legyen tovább.
Tehát nő azoknak a szülőképes nőknek a szám, akik azt mondják, hogy nem akarnak gyereket?
Ez egy következő, nagyon, nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog. Tehát amellett, hogy egyre kevesebb a szülőképes nő, bizony ez a dolog, hogy valaki azt mondja, tehát ez az akaratlagos gyermektelenség, amit még 10 éve is csak Németországban mértek, Magyarországon nem jelent meg, tehát ez mindig csak elrendhető példaként láttuk konferenciákon. Hát csak a mi kis kutatásunkban már megjelent, hogy amellett, hogy van, aki bizonytalan, ez is érdekes módon eddig inkább a férfiakra volt, tehát ez az attól függ kérdés, tehát arra a kérdésre a válasz, hogy hány gyereket szeretnének még, vagy összesen, az attól függ, és akkor mitől függ? Hát az tulajdonképpen a nőtől függ. Tehát ez nagyon érdekes. Uh-huh. Ez a hozzáállás a férfiaknak egy részénél, nem mindegyik persze. De ez a nőknél nem volt. És most a fiatalok körében megjelenik. Tehát nagyon magas azoknak az arány, akik megmondják, hogy nem szeretnének, magas azok, akik bizonytalanok. Na most ugye csak végig gondoljuk az életet, és itt az adás előtt is beszélgettünk, hogy ezek az igények hogyan alakítják. Hát hol van az az ideális pont, amikor ez az attól függ, abba átfordul, hogy na akkor most van az a pont. Nehéz ezt így.
És akkor jönnek a problémák, ugye hát az első, amit mindenki megért, mert a pénzből az emberek általában értenek, hogy a nyugdíjkassza össze fog omlani, hogyha ez így folytatódik, mert nem tudnák, annyira kevés lesz a fiatal munkaképes ember, hogy nem tudják a nyugdíjkasszába befizetni a megfelelő összegeket. De a másik pedig, ami hát azért remélhetőleg a hallgatóságot azért érdeklés érinti, hogy fogy a magyar. Tehát mi nem szeretnénk, hogy az a magyar kultúra, ami azért a maga nemében egy nagyon érdekes és színes kultúra, ez eltűnne mondjuk a világ palettájáról. És hát, hogyha hosszú ideig ilyen csekély a születésszám, akkor fogy a nép, és akkor ahogy fogy a nép, például Észtországban, ez már nagyon komoly probléma, Lettországban komoly probléma, a szövegszerkesztők sem megfelelően működnek, mert a nyelv már nem talál elég embert, aki beszéli azt a nyelvet, és akkor egy bizonyos szint alatt összeomolhat az egész.
Igen, csak itt megint egy kicsit a társadalom tudós szól, hogy ugye önmagában ezek nagyon szép, de absztrakt dolgok. Tehát önmagában így erről beszélni, ettől még nem fog több gyerek születni. Nem, amitől több gyerek születik, az a minta. Az a minta, az a norma, az az értékrend, hogy ugye még az én gimnáziumi osztálytársaim körében szoktam mondani, a fő téma az volt, hogy kinek hány gyereke lesz. És akkor is biztos volt olyan, aki azt gondolta, hogy ő nem szeretne gyereket, de olyan kisebbségben volt, hogy ő azt nem mondta. Ma pont fordítva van, és ez 25 évnek a változása, hogy ma a norma teljesen elfogadja azt, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem szeretne gyereket.
Hát az én gyerekeim van... teljesítették a normát. De... Két gyerekem három unokával ajándékozott meg, úgyhogy remélhetőleg ilyen másút is van.
De ilyet nem is mertünk volna mondani, hogy én nem szeretnék gyereket. Meg emlékszem, hogy ott akár a nőtanáraink, szüleink azzal riogattak, hogy öltözzél fel, mert nem lehet gyereked majd, mert úgy föl fogsz fázni. Szóval ez volt benne a közbeszédben is, igen, hogy itt, tehát hogy ez az volt az elsődleges, hogy egy nőnek gyereke legyen, és gyereket szüljön.
Igen, tehát ez egy nagyon nagy változás a gondolkodásunkban, és ez hat aztán mindenre ki.
És a feleségemnek nemrég volt évfolyam találkozója, és ott, ahova ő járt főiskolára, döntő mértékben nők, lányok voltak a diákok. Hát azt mondta, hogy katasztrofális volt a tapasztalata. Ő volt a legtöbb unokával rendelkező társa az egész társaságba. Gyerek nélkül, házastárs nélkül, olyan vizéket, történeteket mondtak, hogy összeszorult a szíve.
És azt lehet tudni, hogy erre vannak kutatási eredmények, hogy miért nem vállalnak gyereket? Hogy ezt mit mondanak erről, hogy aki azt mondja, hogy ő nem szeretne, vagy bizonytalan, hogy miért nem szeretne?
A KSH-nak szintén, tehát a Demográfiai Intézetnek van erre nagyon érdekes kutatása, és nem igazából az anyagi okok, hanem sok minden más. Tehát, illetve ezt én is csak hallottam, ezt az előadást, Kapitány Balázs előadását, hogy itt nagyon differenciált a társadalom. Tehát tényleg van egy réteg, ahol ez egy anyagi kérdés, de nem mindenütt. Tehát nagyon sok szintje van ennek a történetnek, aminek igazából az is fontos üzenete, hogy ha a szociálpolitika vagy a családpolitika gyerekek számot szeretne növelni, akkor azt kell látni, hogy differenciálni kell az intézkedéseket is, mert önmagában egy intézkedés nem megy végig a társadalmon, hanem különböző szinteken kell beavatkozni. Tehát nem, ez nem egyértelmű, nem hogy egyértelmű. Ez miről szól.
Tehát lehet egy rossz minta is, akár családmodell, elvált szülőgyerek.
Bizonytalan párkapcsolat, vagy szóval rengeteg.
És volt egy könyv. 50 éve. A nők védelmében ez volt a címe. Hirschler Imre nőgyógyász írta, és mit jelentett a nők védelme? Az, hogy szabad abortusz legyen. Tehát az azt jelenti, hogy ez majdhogy nem erőltetett mintává alakult. Évtizedek alatt az ilyesmi azért keresztül szokott menni.
Igen, sokkal gyorsabban. Tehát erre mondom, tehát a norma, az értékrendszernek az elfogadása pillanatok alatt változik. Tehát, és általában a könnyebb fele gyorsabb, és aztán ezt visszaállítani, az már sokkal nagyobb küzdelem mindenféle szinten.
És lehet, hogy sokan emiatt így megvetnek, vagy nem is tudom, hogy ilyen szót használják, de tényleg ez a kutya téma jön elő, hogy egyre több olyan fiatalt látni, aki 2-3 kutyát sétáltat egyszerre. Meg kutya ült, tehát ahogy van a baba ültető, ugye biztonsági ülőke a kocsiba, a kutyának is most már van
és
ilyen.
A meg a kutyák játszanak, nem gyerekek.
Meg ilyen szállító, és akkor és azt hiszem, hogy gyereket vesz ki, és kivesz egy kutyát a kocsiba.
Egy babakocsit a buszon.
Abszolút.
Kutya ült benne. Hát igen, nem kaptam levegőt.
Igen. Na most ennek is van egy nagyon érdekes elő, tehát hogy ez, hogy mennyire benne van a levegőben. A Házas Juditnak volt két hullámban egy kutatása, amit úgy hívják ezt a szociológia, hogy projektív teszt. Egy napom 10 év múlva ez volt a kutatás címe. Ezt az elsőt még a 70-es évek közepén 15-18 éves középiskolás gyerekeket leültettek így az ország minden részén, és egy osztályfőnöki óra keretében leíratták velük, hogy na képzeljétek el, mi lesz veletek 10 év múlva. És ugye akkor abban az időben hát tökéletesen leírták, hogy az a családmodell, hogy két gyerekünk lesz, hogy apuka reggel elmegy dolgozni, én otthon vagy ezt csinál. Tehát egy nagyon le volt írva részletesen oldalakon keresztül, hogy mit teszünk, milyen lesz a férjem, a feleségem. Tehát nagyon élvezetes volt. És ezt a vizsgálatot 95-ben azt hiszem, vagy 8-ban megismételte. És hát ugye ez egy ilyen nagyon, nem, tehát kicsit egy ilyen kvalitatív módszerekkel, elkezdte például számolni, hogy a család szó maga hányszor szerepelt, mondjuk a két időpontban. És hát akkor már döbbenetesen tapasztalta, hogy szorult háttérbe. Előjött az, hogy mindenki tanulni szeretne, tehát teljesen előre le volt játszva, hogy tulajdonképpen mi lesz itt x év múlva. És őt magát is többször hallottam, megdöbbentette a háziállatoknak az olyan szintű megjelenése, hogy tehát ő se hitt a szem, és akkor kezdett el ő is körbenézni, és vette észre tulajdonképpen, hogy itt miről is van szó, és ezek bizony olyan, és ez megint a minta, hogy miről beszélnek a fiatalok, hogy most neki milyen kutyája van, azt hova viszi pszichológushoz, tehát én is azt gondolom, hogy ez nagyon nehezen visszafordítható.
Igen, és tehát így azt gondolom, hogy azért tényleg a szülőknek, nagyszülőknek nagyon nagy szerepe van, mert ha hitelesen azt mondjuk, hogy de jó lenne, ha nekem lenne unokám, vagy hogy, és hogyha ezt már elkezdjük elült, nyilván az a fiatal maga dönt, vagy ő dönt abba, hogy most szeretne egy gyereket, meg nem, de azt gondolom, ezeknek a sugalmaknak, ezeknek, hogy a család, hogy mennyire fontos, hogy tovább vigyük tehát egyáltalán, amit itt az előbb is beszéltünk, és hogy ez az életrendje, hogy gyerekek születnek, ezt már egész kicsi korban el kell kezdeni.
Abszolút.
A minta, tehát én nem nagyon hiszek a nevelésbe, tehát a mintaadás az, ami döntő mértékben befolyásolja a gyereknek a
minta, de kiegészítve egy kicsit a
verbálissal.
A verbálissal, mert ugye pont ez a mi kutatásunk pont ezt mutatta, hogy a minta, ott a szülők 20-25 évesek voltak, mikor a gyerekeket.
Meg ha nincs minta, mert elváltak, vagy egy gyerek született, de lehet, hogy a szülő nem a szülő hibájába, vagy bármi oknál fogva meghalt az édesapa, de hogy ez az életrendje, hogy tovább kell menni.
És egy ponton túl meg elfele kicsit erőszakosabban, én azt gondolom. Tehát, igen. Itt én nagyon tényleg számtalan példát tudok mondani, amikor így ezeket az adatokat így bemutatom, így, hát főleg sokszor hölgyeknek, és akkor mindenki egymásra néz, rádöbbennek, hogy jé, hát tényleg az én gyerekem 30-35 éves, és még milyen jól el van otthon. És akkor zászlót bont, hogy hazamegy, és kirugidossa őket.
Olyat is hallottam, hogy tehát ez nyugat-európai nem is kutatás, megfigyelés, hogy vannak olyan emberek, amik, tehát vannak olyan, tehát úgy halnak meg emberek, hogy nincs, aki elkísérje őket a temetésük során.
Németországban nagyon több ilyen van, igen.
Tehát, hogy nincsenek leszármazottak.
Hát nincsenek. Tehát én erre tényleg csak azt mondom, tehát mind csodálkozunk, ha így élünk, akkor mi lesz? Tehát, és én ezt látom megint egy, mondom, nagy felelősségnek, hogy nem kell mindenkinek jósnak lenni, de azért ezek nem véletlen dolgok. Tehát, hogyha kutyák mellett gondozunk 15 évig, ő belőle nem lesz társ, és ő nem fog engem ápolni, meg nem fog nekem semmilyen támaszt, vagy bármit nyújtani. Tehát,
hogy ahhoz, hogy arassunk, először vetni kell.
Így van.
Igen, hát az individualizmus vezetett ide, tehát ez önzés magyar szóval.
Igen, de nekem erre is pont ezen szoktam gondolkodni, hogy hótönzőek vagyunk. Na de tulajdonképpen mégse vagyunk annyira önzők, mert ha igazán önzők lennénk, akkor vennénk magunkat emberekkel körül, nem? Hogy aztán kiszolgáljanak
és
minket.
És eszünk is lenne hozzá.
Tehát a kettő ilyen értelemben ez egy nagyon érdekes
ellenmondásos. Igen. Mert az igény, ugye ösztönösen bennünk, hogy gondoskodjunk valakiről. És hogyha nincsen gyerekünk, akkor gondoskodunk egy állatról, egy kis állatról.
Hát a Tamagucsi, az mikor 20 éve volt nagy divat, egy japán ilyen ketyere, amit gondozni kellett, és akkor visszaszólt, hogy köszönöm, meg sírt, meg mi, és vezető menedzserek szaladtak ki az ülésről, hogy éppen a Tamagucsit megetessék, meg ilyesmiket
csinálták. Összehasonlították a vallásos és nem vallásos embereknek a párválasztási szokásait.
Azt nem a mi saját kutatásunk, hanem erre nagyon országos nagy kutatások vannak, és nem csak a vallásos, meg nem vallásos, az önmagában érdekes, hogy nincs nagy különbség, de igazából most már több 10 év távlatában, hogy a fiatalok körében a vallásosság mennyire háttérbe szorul, tehát az, ami másik nagyon, tehát még azok körében is, akik vallásos iskolában, tehát egyházi iskolákban nevelkedtek. Uh-huh. Tehát két oldala van a történetnek, hogy miért van megint szükség arra például ez a kis családmunkacsoportnak a munkájára, hogy ezekről a dolgokról úgy egymásnak is beszélgessünk, lássuk, és hogy hát ezzel valamit csinálni kell.
Hát azt kívánom, hogy az Isten áldja meg ezt a munkát, és hogy kis dolgokból, meg türelmes munkából lesznek a nagy dolgok, és hogy mindenki találja meg a szerepét, helyét ebben a munkacsoportban. Köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Petesné Dávid Beátának, és állandó vendégünknek, dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadták a meghívást műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21:05 a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.
Mária Rádió.
Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derűs szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, s meri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik? S kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankad futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernát az isteni szeretetről.
Szeretnéd nélkül leélni, de tudod, nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod keresztet, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is téheted részvétet kínbilincseit. Elmehetsz a szenvedő mellett, s aztán gyorsan elfelejted, hogy van szíved, van erőd, hogy mások könnyét letöröd. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadne. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Szívedet néha tör, járja majd át, sokszor úgy hiszed, hogy nincs kiút, már nincs tovább. A láthatár sötét ködbe vész, nincs út, nem látod, merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed, ne hagyd, hogy szétulja a kétség, tudod, van remény, Jézustól mindig jön segítség. Nézz körül, hol segíthetsz, két karoddal átölelhetsz, mosolyod, mi ráfelel, hidd el az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadd meg. Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad, mert Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, ki üresít, próbára tesz, de megtisztít a szenvedés.
Reményik Sándor, Tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
Parancs János, mégis, mintha csak átutazóban, időlegesen megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik, ténfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.